Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Böjt negyedik vasárnapjának a latin neve az, hogy létáre, azaz örüljetek. Hiszen a vasárnapnak a zsoltára, illetve a liturgiai szövege ezúttal Ézsaiás próféta könyvéből a 66. fejezet 10. verse: örüljetek Jeruzsálemmel, jöjjetek, akik szeretitek, és szívből újongjatok, akik gyászoltok, lejjetek vigasztra benne. És a heti ige pedig János evangéliumának 12. fejezetéből a 24. vers, ami így hangzik: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Hát legyen így, legyen az Úr áldása mai Isten tiszteletünkön, egész életünkön. Adja meg az ő szent lelkét a mi szívünkbe, hogy az ő igéje élő módon szólhasson, szíven találhasson bennünket, és hogy a dicséretek is szívből szólhassanak az Isten dicsőítésére. Ugye most úrvacsorás Isten tiszteletünk van, tehát itt vannak a gyerekek is. Ilyenkor az Isten tisztelet elején egy közös imádsággal szoktunk kezdeni, ezért szeretném kérni a gyerekeket, hogy álljanak fel, mert ugye azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy velük tanuljuk azt, amit a felnőttek már bizonyára tudnak, hogy amikor megérkezünk a templomba, akkor nem csak úgy leülünk a padba, hanem előtte megállunk, és elmondjuk az imádságot. Ki van vetítve az imádság? Tehát tudjuk felnőttekkel, gyerekekkel együtt mondani. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat reám. Imádságom halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Jó, foglaljatok helyet, és akkor a gyülekezet a kezdő éneket énekli. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 431-es számú ének.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje, Te vagy Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 54. fejezetben, a 7-től a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 54. fejezet 7. versétől. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Válaszul az Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor most ezen az Isten tiszteleten az előző hónap születésnaposait köszöntjük, és akkor fogadjuk szeretettel a Marcsek család szolgálatát.
A 130. Hát mélységből kiálltak hozzá az Uram, hol a baj meg szavamat, főleg legyen figyelmes könyörgő szavamnak. A bűnöket szemmondatom, Uram, kimarad meg akkor, de nem arra a bocsánat, ezért jönnek tégedet.
Várom az Urat! Várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az űrök a reggel, mint az űrök a reggel. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud várni. Meg is várja Izraelt, minden.
Mindenki fölállt, aki februárban ünnepelte a születésnapját? Esetleg újjászületésnapját? Nyílteleken megkérdeztem múlt héten. Neked igen? Február? Tessék? Újjászületés. Akkor még kérünk akkor még kettőt? Most azért nem kérdeztem meg, mert nyílteleken megállapítottuk, hogy ez biztos akkor a nyári hetekhez kötődik, de milyen jó akkor, hogy nem maradtok ki. Akkor kettő-kettő az arány. Ez jó? Testi és lelki születésnapnak az ünneplése van. Még más, akinek az elmúlt hónapban születésnapja volt valamilyen értelemben? Jó, akkor Isten áldjon meg benneteket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük neked azt, hogy te lehajoltál hozzánk, életre hívtál minket, és az örök élet ajándékával is te tudsz igazán csak megajándékozni minket. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindent megtapasztalhatunk a mindennapi életünkben a te kegyelmedből, és hálát adunk neked születésnapos testvéreinkért, köszönjük az ő életüket, szolgálatukat, és kérünk téged, hogy te áld meg őket a továbbiakban is, hogy áldássá lehessenek mindazok számára, akik között élnek. A családjuk, a gyülekezet és a munkatársaik számára is. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy most itt a gyülekezet közösségében együtt ünnepelhetünk, és kérünk téged, hogy te erősítsd meg ezáltal is a gyülekezetet. Amen. Na és akkor kérem szépen a gyerkőcöket, hogy gyertek ide előre, mert szeretném elmondani, hogy mi a feladat arra az időre, ami ez a múltkori alkotásotok, amit most szét kellene bontani. Emlékeztek, hogy mi volt akkor, amit csinálni kellett? Így van, akkor az imádság volt a téma, hogy mi mindenért imádkozhatunk, és akkor ugye közületek, ki volt itt múltkor? Ti ketten, ugye? Igen, mert hogy ti kisvárdaiak vagytok. Na, de nem maradtatok ki semmiből ti se, mert most egy olyan feladatot fogok adni, ami nem arra vonatkozik, hogy egyedül ki mit tud csinálni, hanem hogy közösen mit tudtok alkotni. Hiszen, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, akkor megélhetjük azt is, nem csak azt, hogy mi mit kapunk az Úrtól, hanem hogy mit jelent számunkra a közösségben együtt tevékenykedni, szolgálni. Köszönjük a ti szolgálatotokat, fantasztikusan ügyesek voltatok. Na, amit most kérek, készítsetek gyurmából, és azt hiszem, hogy a maradék gyurma ott van valahol hátul, azt majd keressétek meg. Készítsetek 5 darab kenyeret, 2 darab halat, aztán 12 darab kosarat. Tudtok még követni? Nem annyira? Era néni ott van hátul, majd fog súgni. Te megérezted még?
Igen.
Jó, tehát akkor 5 kenyér. Na, akkor jegyezzük meg. Oké, 5 kenyér, 2 hal, 12 kosár. De még egy nehézség. A 12 kosár tele kell, hogy legyen kenyér morzsákkal, maradékokkal.
A szemgömbölyére kell csinálni.
Mivel kell csinálni? Hát igen, gömbölyére kell, de azért az nagy munkám. Nem nagy munka? Na jó. Halpikkelyt is. Hát lehet végül is a halakra halpikkelyt is. Na tehát akkor mivel kell elkészülni addigra, mire én végzek a prédikációval?
2
hal.
5 kenyér.
5 kenyér.
És 12 kosár.
12 kosár, tele, kenyér, maradékkal. Jó? Na akkor jó munkát. A gyülekezet pedig az igehirdetésre készülve a 387-es számú éneket énekli. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 6. fejezet első versétől kezdődően. Jézus azután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak nehéz helyzetek az életben, amelyekre reagálnunk kell. Olyan helyzetek, talán ezek a nehéz helyzetek, amelyek egzisztenciálisan is érintenek bennünket, alapvetően befolyásolják a mindennapjainkat, a megélhetésünket. Vagy vannak olyan nehéz helyzetek, amelyeknek elsősorban érzelmi vonatkozása van, csalódtunk emberekben, és ott van bennünk a kérdés, hogy akkor most hogyan tovább. Vagy vannak olyan helyzetek, amikor a döntés felelősségének a súlya nehezedik ránk, és nem biztos, hogy érezzük magunkban azt a bölcsességet, ami ehhez a döntéshez kell, de az is lehet, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amelybe nekünk személy szerint nincs beleszólásunk, mégis alapvetően meghatározzák a mi életünket. Hogyan reagálunk az ilyen helyzetekre? Hogyan reagálunk a szükséghelyzetekre? Hogyan reagálunk, és mit mondunk akkor, amikor az Úr Jézus tőlünk kérdezi meg azt, hogy na most szerinted mi legyen? Drága testvérek, az az ige, amit most prédikációs alapigeként kaptunk, az a kenyér csodának a története. Egy nagyon jól ismert történet, azt gondolom, hogy erről az igéről már rengeteg igehirdetést vagy evangelizációt hallottunk. Én azt gondolom, hogy mégis az Isten lehet, hogy ma olyan dolgot tud elénk hozni, amire eddig még nem gondoltunk ezzel az igével kapcsolatban.
Hiszen miről van szó ebben a kenyércsodában? Azzal indul ez az egész helyzet, hogy az Úr Jézus ott van, hatalmas nagy sokaság veszi őt körül, ami ugye nem rendkívüli, ilyen azért elég sokszor előfordult már vele, és amikor ő látja ezt a sokaságot, akkor nem csak az embereket látja, meg nem csak a tömeget látja, hanem látja azt az éhséget is, ami ott van ezekben az emberekben. Nem csak lelki értelemben, hanem testi értelemben is. És éppen ezért megszólítja a tanítványait, ugye konkrétan itt Fülöpöt szólítja meg az igében, megkérdezi a tanítványait arról, hogy milyen megoldást látnak most ebben a helyzetben. És az a kérdés, amit itt az Úr Jézus feltesz, az pontosan így hangzik. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Drága testvérek, lehet, hogy erre a kérdésre úgy szoktunk gondolni, hogy hát igen, ezzel a kérdéssel Jézus úgy általában rákérdez a megoldásra. De sokkal több van ebben a kérdésben, mint ami úgy elsőre talán eszünkbe jut. Mert itt nem egyszerűen csak a megoldásra kérdez rá Jézus, hanem már magával a kérdés megfogalmazásával mederbe tereli a gondolatokat, és a megoldás felé mutat. Nem azt kérdezi meg Jézus, hogy szerintetek mi a megoldás ebben a helyzetben. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy nem ezt kérdezi meg Jézus. Mert hogyha azt kérdezné, hogy na hát akkor mi a megoldás ebben a helyzetben, akkor nagyon könnyen lehetne ezt az egész témát, a kenyérkérdést lelki síkra terelni. Akkor azonnal lelki kérdést lehet csinálni ebből a kérdésből, és akár be is lehet idézni azt, hogy hát nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Hát Uram, amikor a kísértő téged megkísértett a pusztában, te akkor ezzel az igével válaszoltál, tehát akkor mi a megoldás ennek a nagy tömegnek? Hát nem csak kenyérrel él az ember, vigyük lelki térre ezt a kérdést. De Jézus nem azt kérdezi, hogy mi a megoldás. Nem engedi, hogy eltereljék egy másik síkra azt, amit ő akkor ott cselekedni akar. És azzal, hogy ezt kérdezi, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek, az a tulajdonképpen azt se engedi, hogy azonnal rövidre zárják azzal, hogy te vagy az Úr, nálad van a megoldás. Ez se fér bele, így rövid zárlatosan válaszként erre a kérdésre. Bár igaz, hogy ő az Úr, és igaz, hogy nála van a megoldás. De Jézus kérdez. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Az alapállása Jézusnak az, hogy itt kenyérre van szükség, és ahhoz, hogy kenyér jusson el ehhez a sokasághoz, ahhoz a ti közreműködésetekre szükség van. Mit láttok? Hogyan fog ez megvalósulni? Drága testvérek, én azt gondolom, hogy az első nagyon fontos üzenete ennek a mai igének az az, hogy nem lehet mindent elspiritualizálni. Nem lehet. Jézus nem ezt teszi. Vannak az életnek olyan helyzetei, olyan velejárói, olyan döntései, amelyeknél nem lelki síkra kell átemelni a témát, és ott nagy elmélkedéseket folytatni arról a bizonyos kérdésről, hanem komolyan venni azt a helyzetet, amiben Jézus kérdése fölmerül, és a szükséget azon a területen kezelni, ahol jelentkezett. És a másik üzenet, és még mindig ennél az egyetlen egy mondatnál vagyok, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek, a másik nagyon fontos üzenet, ami engem nagyon szíven ütött ma reggel ebből az igéből, hogy Jézus ezt a kérdést többes számban teszi fel. Többes számot használ. Honnan vegyünk mi, én és ti? Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Tehát, amikor Jézus kérdez, akkor a legelső perctől kezdve világossá teszi azt, annak a tanítványnak, akivel konkrétan beszél, meg a többinek is, aki ott van körülötte, hogy én itt vagyok. Itt együtt fogunk cselekedni. Nem nektek kell egyedül megoldani ezt a problémát. Mit látok megoldásként abban a helyzetben, amiben most vagyunk, akkor, hogyha tudjátok azt, hogy itt vagyok veletek, és együtt vagyunk benne ebben a helyzetben. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Testvérek, a tanítványok ebből a kérdésből, amit Jézus feltesz, csak annyit fognak fel, vagy csak azt nem fogják fel, a problémát fölfogják, de csak azt nem fogják fel, hogy együtt Jézussal vannak benne ebben a helyzetben. Úgy érzik, hogy nekik egyedül kell megoldani a szükséghelyzetet. És akkor hadd kérdezzem meg, nem vagyunk mi sokszor ugyanígy? Hogy azt hiszük, hogy nekünk egyedül kell megoldani ezt a megoldhatatlan helyzetet? Pedig amikor Jézus belevitt és beszélt, akkor megkérdezett, akkor már ott az elején világossá tette, hogy ő ott van, és vele együtt kell végigcsinálni mindazt. Amikor kétségbeejtő helyzetekbe kerülünk, akkor nem vagyunk mi is úgy, hogy azt érezzük, hogy magunkra maradtunk, mert az erőnket, az anyagi forrásainkat, vagy a lelki forrásainkat messze meghaladja az a helyzet, amiben benne vagyunk. Pedig valójában nem vagyunk egyedül. Együtt vagyunk Jézussal benne ebben a helyzetben. Nem egyedül küzdünk, hanem Jézus az, aki cselekedni akar, és ezért kérdez minket, hogy akkor most mit tegyünk, ti és én. Együtt. Nem az a baj, hogy az erőforrások kevesek, hanem az a baj, hogy a tanítványok nem veszik észre azt, hogy Jézussal együtt vannak benne ebben a helyzetben. És hogy Jézus ebben a helyzetben el akar menni velük egészen a megoldásig. Ez volt a második üzenete ennek az igének. Aztán a harmadik, és itt már tovább lépek ezen a kérdésen, amivel eddig foglalkoztunk, az már a tanítványoknak a válaszához kapcsolódik. Ugye két tanítvány van, aki megszólal, az egyik Fülöp, a másik pedig András. Fülöp arról beszél, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég, hogy mindenki kapjon belőle valami keveset. András pedig azt mondja, hogy van itt egy gyerek, akinél van 5 árpa kenyér, 2 hal, de hát mi ez ennyinek? Mi a harmadik üzenet ennek az igének? Hogy mivel ezek a tanítványok nem számolnak Jézussal, ott a probléma felismerésekor, ezért marad a számolgatás. Nem számolnak Jézussal, ezért marad a számolgatás. Hogy mennyi az annyi, hogy az a fejadagokat nézzünk, hogy jön ki, hogy milyen komoly a helyzet. Egy ekkora rendezvénnyel, ha a normál fejadagokat számolgatjuk, akkor mennyibe fog kerülni az a mennyiségű kenyér, amit meg kell vásárolni. Nem számol Fülöp Jézussal, számolgat 200 dénár áru kenyér, az kb. Egy évi fizetés, hatalmas összeg, hát uram, üres a zsebünk, hát mit akarsz itt? Hogy tudjuk ezt a rendezvényt így megtartani? Nem számolnak Jézussal, marad a számolgatás. És aztán ott a másik, ami meg addig jut, vagy aki meg addig jut András, hogy hát mire elég az, ami nekünk van.
válvonogatásra körülbelül. Hát van 5 kenyér, meg 2, ha lennél a gyereknél, de ne viccelj, uram, mire elég? Nem az a baj, hogy András meglátja a lehetőséget, ami a gyermeknél rejlik, hanem az, hogy nem látja, hogy bármilyen kis lehetőség az Úr Jézus kezében bőségessé, eléggé és áldássá válhat. És az a baj, testvérek, és ez a harmadik üzenet ennek az igének, hogy mind a kettő, Fülöp is és András is megáll annál a pontnál, hogy számba veszi, hogy mi kellene, és hogy mi van. És nem lép tovább ezen a ponton. Egyik sem mondja azt, hogy Uram, ez a mi lehetőségünk, ez a mi számításunk, de itt vagyunk, ide hozzuk a mi lehetőségünket, és akkor a többi a te részed. Cselekedj! Mert mi biztosak vagyunk abban, hogy te képes vagy cselekedni. Hogy te vagy az Úr. Hiszen mennyi csodát láttunk, mennyi jelet láttunk. Egyik jött a másik után. Hát a sokaság azért van ott Jézusnál, mert látták a jeleket, amiket a betegeken tett. Ezek a tanítványok sokkal több jelet láttak, mint azok az emberek, akik ott vannak a sokaságban. És mind a kettő, meg gondolom a többi hallgatólagosan, ott áll, és rángatja a vállát, hogy ezek a lehetőségeink ennyi, és egyiknek se jut eszébe, hogy Uram, akkor kezdj ezzel, amink nekünk van, azt, amit te jónak látod. Mind a két tanítvány, vagy mind a 12, mondhatnám, elakad annál a pontnál, hogy mik a mi lehetőségeink. Tulajdonképpen elakadt tanítványokká válnak. Testvérek, hadd kérdezzem meg, nem vagyunk mi is ilyen elakadt tanítványok? Akik eljutnak a helyzet felismeréséig, számba veszik a lehetőségeiket, és aztán vonogatják a vállukat, hogy mit lehet itt tenni. Olyanok, akik beszélnek ugyanaz Úr Jézussal, de nem számolnak az Úr Jézussal, és azzal, hogy ő mit fog kihozni abból a helyzetből, amiben együtt benne vannak. És micsoda kegyelem az, hogy Jézus ennek ellenére megteszi velük a csodát. Próbára tette őket, ezt írja az evangélista, olvastam az elején, próbára tette őket, elbuktak a vizsgán, de ennek ellenére megteszi velük a csodát. Mégsem állítja félre őket. És milyen szomorú az, engem ez is nagyon szíven ütött ebből az igéből ma, hogy miután megtörténik a csoda, elképesztően hatalmas csoda, akkor ezek után a tanítványok mit mondanak? Na, mit mondanak? Egy árva szót se. Senki közülük. Semmit nem mondanak. A sokaság jönne királlyá tenni Jézust. Ez egy másik kérdés, hogy ennek mi az üzenete. Sokaság legalább érintett, vagy érzi azt, hogy csinálni kéne valamit. Tanítványokat? Ennyire nem érinti meg az egész? Nem tesznek semmit utána, nem mondanak semmit. És testvérek, ami ige elém jött ezzel a történettel kapcsolatban, az engem még inkább megterhelt ma reggel. Mert ha fellapozzuk Márk evangéliumának a 8. fejezetét, akkor ott azt találjuk a 4000 ember megvendégelése után, ami már a második ilyen kenyér csodája az Úr Jézusnak. Először volt az 5000 ember megvendégelése, utána volt a 4000 ember megvendégelése, és Márk evangélista beszámol arról a párbeszédről Jézus és a tanítványai között, amikor tanakodnak azon, hogy elfelejtettek kenyeret vinni, és csak egy darab kenyér van velük a hajóban, akkor azt mondja nekik Jézus, hogy még mindig nem értitek? Még mindig ilyen kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Van fületek, és mégsem hallotok?
Amikor az 5 kenyeret osztottátok szét, hány kosarat töltöttetek meg? 12-t felelnek a tanítványok. És amikor a 7 kenyeret osztottátok szét, hány kosarat töltöttetek meg? Akkor meg 7-et. Még mindig nem értitek? Még mindig nem értitek? Testvérek, a kenyér csodában nem csak az a szomorú a végén, hogy a sokaság azt a következtetést vonja le ebből, hogy királlyá kell tenni Jézust, mert akkor dől a lé, és akkor minden problémánk megoldódik itt, mert akkor lesz, aki ad elég kenyeret. Hanem ennél sokkal szomorúbb az, hogy a 12-ben, Jézus követőiben, tanítványaiban nem változik az égvilágon semmi. Pedig ilyen hatalmas csodának a részesei. Testvérek, hadd kérdezzelek meg benneteket. Amikor ti látjátok a csodákat, akkor a ti szívetekben változik valami? Vagy minden marad ugyanúgy, ahogy eddig volt? Összeszeditek a sok maradékot, és legközelebb vitatkoztok újra az egy kenyéren. Mi történik a ti szívetekben, látva a sok csodát, amit az Isten cselekszik? És még egy nagyon fontos üzenet, még erre hadd térjek ki, hogy milyen jó, hogy ott van az a gyerek ebben a tömegben. Milyen jó, hogy ott van az a kisgyermek. Testvérek, ti el tudjátok képzelni, hogy ebben a hatalmas tömegben 5000 férfi, meg az asszonyok, meg gyerekek összesen, értsd és mondd, egyetlen egy valaki van, akinél van valami ennivaló. Senki másnál nincs egy falatnyi se. Kizárt. Kizárt, hogy ebben a hatalmas tömegben egyetlen egy fő az, ez a gyerek, akinél van valami ehető. És mégis, itt egy gyerek van, aki hajlandó az Úr kezébe adni azt, amije van, és ezzel Jézus megteszi a csodát. Milyen szomorú az, hogy a tanítványok kaptak meghívást Jézustól a kezdő kérdéssel, hogy legyenek részesei a csodának, hogy legyenek Jézussal együtt csodaforrások, és nem lesznek. És az a gyerek, aki ott van a tömegben, és kész odaadni, az viszont csodaforrás lesz Jézussal együtt. Milyen jó, hogy vannak gyerekek. Milyen jó, hogy vannak ilyen gyerekek. És talán ez jelent életkor szerint is fiatalságot, nem feltétlenül, de lélekben mindenképpen. Milyen jó, ha vannak ilyen gyerekek, a tömegben, és milyen kár, hogy nem a tanítványok között, akikben ez a gyermeki lelkület van ott. A gyermeki hozzáállás. Hiszen Jézus is ezt mondja egy másik helyen. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. És tudom, ez a kenyér csoda, ez nem az üdvösség kérdésről szól, de a lelkület ugyanaz, amit hangsúlyoz itt Jézus. Hatalmas dolgok történnek. Hatalmas dolgok történnek Jézus jelenlétében. De ebben eszköz csak az lehet, akiben ilyen gyermeki lelkület van. Más nem. Szóval testvérek, befejezve ezt az ige hirdetést, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan reagálunk a nehéz helyzetekre? Hogyan reagálunk? Az eddigieket már nem tudjuk megváltoztatni. Történt, ami történt. De ezután, ebből az igéből milyen felismerést adott nekünk az Isten? Jó lenne, ha nem kellene Jézusnak ránk is azt mondania, mint amit 2 kenyércsoda után, mégis 1 kenyér fölött vitatkozó tanítványainak, hogy még mindig nem értitek? Hogyan reagálunk, testvérek? Ezután azokra a helyzetekre,
amibe Jézussal együtt bele kell lépnünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, könyörülj rajtunk, és formáld a szívünket. Hadd legyünk mindannyian olyanok, mint ez a gyermek ebben a történetben. Ámen. Most énekeljük a 283-as ének harmadik versét, a Jézus a te beszéded éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Hétfőn délután 5 órakor a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársa jön el hozzánk, Ági néni, és tart egy ünnepre hangoló alkalmat. Ez elsősorban a meghirdetés szerint gyerekmunkásoknak, hitoktatóknak szól, de amit már mondtam is a testvéreknek a héten, bárki, aki szívesen hall olyan dolgokról, ahol gyerekeknek közvetítjük az evangéliumot, az bátran jöjjön el erre az alkalomra. Máté a Debrecenin volt, és megerősítette ezt a hívást, hogy érdemes ebbe bekapcsolódni, akkor szeretettel várjuk a testvéreket, aki erre indítatást érez, hétfőn délután 5 órakor a kisházban. Kedden 6 órakor tartjuk a női kört a szokott időpontban, folytatjuk a bibliai nők sorozatot, Betsábé az, aki következik. Csütörtökön este 6 órakor bibliaórát tartunk a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Pénteken pedig ugyan március 15-e van, de úgy beszéltük meg a fiatalokkal, hogy attól mi még jöhetünk a gyülekezetbe, tartunk ifjúsági alkalmat 5 órától a kisházban, és múltkor felmerültek a szeretett nyelvek, úgyhogy akkor ebből ezt a témát fogjuk majd körüljárni, és Isten igényének fényébe is helyezni. Mindhárom alkalom, a női kör, a bibliaóra és az ifjúsági alkalom is olyan, hogy szeretettel várjuk azokat, akik eddig is jártak, de ha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor bátran tegye meg. A jövő vasárnapi istentisztelet viszont fontos, hogy itt Kisvárdán nem tartunk istentiszteletet. Ha esetleg ez még úgy gondoljuk, hogy nem jutott el mindenkihez ez az információ, akkor kérem szépen, hogy adjuk tovább. Ennek oka az, hogy jövő vasárnap lesz a tisztségviselők beiktatása Nyírteleken, és ez a nagy gyülekezetnek egy közös alkalma, mi is ezen veszünk részt. Ugye a testvérek innen Kisvárdáról presbiternek választották Szabó László Tamást és Szabóné Balog Erikát, jelölőbizottsági tagnak Szabó László Tamást, kántornak pedig Olá Boglárkát. Az ő beiktatásuk a többiekkel együtt Nyírteleken lesz. Ami még a jövő vasárnappal kapcsolatban fontos, hogyha valaki szeretne átjönni, de az utazás problémát jelent, akkor nálam jelentkezhet, és igyekszünk megoldani az átjutást. Azt is jelezte Peti, hogy jövő vasárnap Nyírteleken gyülekezeti délutánt tartanak, amikor istentisztelet után együtt maradnak a testvérek, mindenki hoz magával ételt, tudomásom szerint beteszik a közösbe, és együtt ebédelnek, van még közös program is utána, erre is hívnak minket szeretettel, ha szeretnénk, akkor részt vehetünk ezen is, de természetesen ez a része sem kötelező, ahogy tudjuk szervezni a napunkat, de erről is akkor beszélnünk kell majd heti alkalmakon, hogy hogy legyen. Akkor előre tekintve ünnepi alkalmakat, hiszen benne járunk már javában a bődben, hirdetem, hogy hogy tudják a testvérek tervezni. Nagy héten, ami nem gyülekezeti alkalom, de érint bennünket is, keddi napon, most is lesz ökumenikus keresztút, amikor a katolikus templomtól indulva itt a mi templomunk előtt is elhalad egy éneklő, imádkozó közösség. Igék hangoznak el az egyes helyeken. Ez nagy héten kedden 4:30-kor indul onnan föntről, és ez, aki tud erre jönni, akkor számolhat, részt vehet benne. A női kört utána egyébként körülbelül tavaly is úgy ért véget, megtartjuk majd most is. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ahogy a szenteste a énekes rendet vettük, emlékeznek a testvérek, hogy akkor a karácsonyi történetből, most a passiói történetből lesznek ige szakaszok, rövid énekle versekkel felváltva, felelgetve. Ez énekes könyvünknek a passiói rendje. Ez szerint fogjuk tartani a nagypénteki Isten tiszteletet. Erre a gyerekeket is hívjuk, azt beszéltük a gyerekmunkásokkal, hogy ha a gyerekek közül van, aki szívesen bekapcsolódik az olvasásba, illetve a testvérek közül, úgy, ahogy karácsonykor, akkor erre lehetőség van, sokkal mélyebben elér hozzánk az üzenet. És akkor húsvétkor pedig húsvét vasárnap lesz Isten tiszteletünk, hétfőn nem, húsvét vasárnap, úrvacsorás istentisztelet, és a gyerekeket arra az istentiszteletre várjuk, hiszen szeretnék akkor is, ha tudnak jönni a gyerekek, úgy, mint ahogy a nagy ünnepeken szoktunk, hogy akkor nem feladatot kapnak, hanem az ő segítségükkel szeretném a prédikációt a testvéreknek átadni. Tehát így lehet tervezni az ünnepi alkalmakat. Visszatekintve a mögöttünk lévőkre, tegnapi napon volt egy örömteli eseményünk. Panna, milyen eseményünk volt tegnap? Hol voltunk? Így van. Hitamverseny megyei fordulóján vettünk részt. Mi volt az eredménye a megyei fordulónak? Harmadik, negyedik osztályos korosztály tovább jutott az országos fordulóra, innen Kisvárdáról Panna, Nyírtelekről pedig Simon és Ráhel voltak a csapattagjai, és a másik tovább jutó csapat pedig ugye a nagyok, a hetedik, nyolcadikosok, akiknek pedig Kisvárdáról Évi, Balog Évi a tagja, és Debóra a Nyírteleki, ők ugye csak ketten vannak. Isten áldását kívánjuk rájuk, és hordozzák a testvérek őket továbbra is imádságban. Bulletinből, amit még fontos kiemelnem, olvassuk majd el, nagyon sok minden van benne, de amit mindenképpen ki kell emelnem, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, ugyanezt már a testvérek tudják, hiszen a hétközi alkalmakon beszéltünk róla, hogy Kovács Pali bácsinak a temetése jövő héten szerdán lesz Nyírteleken, 10 órai kezdettel. Nálam egy hely van még a kocsiban, ha valaki szeretne jönni, akkor arra az egy helyre még jelentkezhet. És tényleg hordozzuk imádságban őket, ez gyülekezetünk számára is egy nagy veszteség, hiszen Pali bácsi egy nagyon erős oszlopa és szolgálója volt a közösségünknek, és én ezt így személyes tapasztalatból tudom, hogy ugye még legutóbb itt volt januárban a lámpákat ő, a mozgásérzékelő lámpákat ő, vele szerelték fel Istvánék, hogy az egy fantasztikus dolog, hogyha valakit úgy engedhetünk el, hogy bizonyosságunk van felőle. De ha van egy családban egy ilyen oszlop, és ő már nincs ott emberileg, az nagyon nagy fájdalom és hiánya családtagok számára is. Én ezt a mamával éltem át, és nem is tudom, hogy lehet egy ilyet hit nélkül elhordozni. Most ők vannak a népes családjuk ugyanebben a helyzetben, hordozzuk őket imádságban. És az ima témák is szerepelnek a bulletinben. No, akkor most szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre, mutassátok meg, hogy mit alkottatok. Na, mennyi kosár?
12.
Megvan a 12?
Igen. 2, 4, 6, 8, 10,
12. De hanyadikos vagy?
Másodikos.
Másodikos, és már kettesével tud számolni, azért ez nem semmi. Na, 12 kosár, azt a mindenit. Megvan az 5 kenyér, igen.
2 hal.
Ó, a maradékban nem csak morzsák vannak, hanem még halszálták is, meg csontvázak. Ez nekem még eddig nem jutott eszembe. Na, nézzük csak meg. Itt van az eredeti mennyiség, meg itt van a maradék.
A kettő között mi történt? Férfüle, hallottátok az igét, amikor olvastam? A maradék több. Tehát ez, ami eredetileg volt, ez kevesebb, mint a maradék. Na de várjatok, mi történt közben? Közben az az 5000 ember, vagy 5000 férfi mit csinált? Evett, mennyit evett?
Amennyi jól, amennyi csak akar.
Amennyit csak akar, tehát tele volt a focak, jó alaposan, tehát nem kellett azt, hogy jó, hát akkor egy kis, nektek van olyan, hogy el kell osztani valamit, és csak egy falatka jut belőle, és szeretnétek többet enni belőle? Van ilyen?
Igen.
Például mikor szokott ilyen lenni? Tesóval kell osztozni a csokin?
A nyalókát.
A nyalókát, azt nehéz ugye elosztani a tesóval, bizony. Hát akkor csak egy falatka jut belőle.
Három darab, csak
hét elosztani. Hát el kell osztani, igen, de akkor azért nem laksz jól vele, ugye? Na most azt olvassuk itt az igében, hogy volt ez az 5 kenyér, 2 hal. Kié volt ez az 5 kenyér, 2 hal? Egy gyereké. Lehet, hogy pont ekkora gyerek volt, mint amit ti vagytok. Azt nem tudom, fiú volt, vagy minket
viszont?
Fiú volt? Igen, igen. Na jó, akkor megbeszéltük, hogy akkora volt a gyerek biztos, mint Panna.
Nem biztos.
Hát de nem biztos, csak oda tippeljük. Igen, Panna már majdnem felnőtt. Nem, hát már akkor én vagyok alacsony. Nem tudom. Na mindegy, szóval volt egy gyerek, és volt nála 5 kenyér, meg 2 hal. Hát azt hol tartott a zsebében? Biztos volt nála valami tarisznya, ugye? Abba vitte. És ha tőletek kérnek, hogy osszátok meg velük a, nem tudom én, tóltartótokban lévő dolgokat, vagy a csokitokat, akkor oda szoktátok adni?
Nehezen.
De igen. Mindig. Én is erre gondoltam egyébként, hogy azért nem semmi, én inkább azt szoktam látni, hogy sokszor nem akarjuk odaadni, nem csak a gyerekek, a felnőttek is, amink van, mert hát akkor mi marad nekem? És ez a gyerek, amikor kérték tőle, akkor mit csinált? Odaadta. És milyen jó, hogy odaadta, mert amikor Jézus kezébe került, akkor mit csinált Jézus ezzel a 5 kenyérrel meg a 2 hal? Hálát adott. Tehát, ha Jézus kezébe kerül az, ami nekünk van, és ha hálaadás van azzal, ami nekünk van, akkor abból bizony megsokszorozódik az, amink van. És ez a gyereknek volt jó, vagy másoknak?
Másoknak is.
Úgy van, az is volt. Biztos vagyok benne, hogy a gyereknek is jó volt, hiszen hát ha mind jól laktak, akkor ő is jól lakott. Tehát neki nem volt kevesebb, telerakta a pocakot, amennyit csak tudott pakolni bele, csak hát rajta kívül mindenki telerakhatta a pocakot. És még ott volt a maradék, és ugyanakkor még mi volt -e? Mi volt az, ami a gyereknek megvolt, de az összes többi felnőttnek nem? Élménye ezzel kapcsolatban.
A Jézus hite.
A hite, igen, és emiatt?
A szeretete.
Szeretete, igen, és emiatt?
Oda tudtál.
Ő lehetett eszköze az Úr Jézusnak. Képzeljétek el, hogy itt van ez a rengeteg ember. Emlékeztek, hány ember volt itt ebben a tömegben? 5000 férfi.
És az asszonyok, még a gyerekek.
Az asszonyok, meg a gyerekek, hát jóval többen voltak, mint mi vagyunk itt most, ugye? Hát 5000, és abban a sok emberben egy kisgyerek volt, aki az Úr Jézus kezében eszköz lehetett. Akartok ti olyanok lenni, mint ez a kisgyermek? Eszközei lenni az Úr Jézusnak? Én egyébként azt látom, hogy sokszor vagytok. Tehát itt, amikor itt vagytok az Isten tiszteleten, és elkészítitek azt, amit feladatul kaptok, és ezt elmondjuk a gyülekezetnek, én nagyon sokszor azt látom az idősebbek tekintetéből vissza, hogy ők időnként megszégyenülnek dolgokban, és azt mondják, hogy ezek a kislányok, vagy kisfiúk, attól függ, hogy ki van itt éppen, az Úr Jézusnak eszközei, és nekünk is olyannak kéne lenni, mint ők. Na, köszönöm szépen, ezt most ide tesszük megint, hogyha jönnek úrvacsorázni a testvérek, akkor legyen itt, hogy lássák, és akkor ti kaptok még,
Ha van kedvetek, na, hova tettem? Itt van.
Ha szeretnétek még színezni, akkor ezt a történetet hátul ki lehet színezni, mert most fog következni, a vigyétek hátra, ugyanaz a lap van több példányban benne, és akkor dolgozhattok rajta. Mi pedig az urvacsorára készülve a 308-as ének első versét énekeljük.
Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk. Urunk, megváltunk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim! Amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, amiben az Úrtól feloldozást szeretnénk. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk Szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyi szereszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Adjunk hálát az Úrnak. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta a szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Urunk, köszönjük neked azt, amit te a te testedben és véredben elvégeztél a mi életünkben. És köszönjük neked azt, hogy amikor a Golgotai kereszten életedet adtad értünk, akkor az számunkra bűnbocsánatot és örök életet jelent. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki megtörted a bűn és a halál erejét, és te vagy az, aki lerontod az ördög munkáját. Urunk, így jövünk most hálaadással eléd Pali bácsi életéért. Köszönjük neked mindazt, amiben megmutatkozott az ő életében az irántad való hűsége, és köszönjük neked azokat a szolgálatokat, amiket a gyülekezetünk javára és épülésére végzett. Köszönjük neked azt, hogy megkönnyörültél rajta, akkor, amikor mélységbe jutott a nyomorúság, a betegség mélységébe, akkor te magadhoz ölelted őt abba az örömbe, a teljes örömbe, ami csak nálad lehetséges. De Urunk, imádkozunk hozzád a családjáért, és mindazokért, akiket nagyon mélyen megrendített az ő elmenetele, és napi szinten találkoznak az ő hiányával. Kérünk, Urunk, hogy így légy az ő gyermekeivel, unokáival, családtagjaival, és adj nekik vigasztalást, békességet. És te légy mindenkivel, aki akár itt most közöttünk a gyász fájdalmát érzi át, és nehezen tudja feldolgozni azt, hogy nincs mellette az, aki korábban támasza volt. Kérünk, Urunk, hogy te légy az ilyen testvéreknek is, akár most ebben a helyzetben igazi vigasztalója. És köszönjük neked, Urunk, hogy mindent eléd hozhatunk. Eléd hozhatjuk örömeinket és fájdalmainkat. Tőled kérhetjük az erőt, áldást a mindennapokhoz, és hogy rád bízhatjuk személyes életünket, családunkat és gyülekezetünket is. Kérünk, Urunk, add, hogy valóban igaz legyen, ami szánkon az, hogy te vagy a mi Urunk. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük az utolsó liturgiai verset.
Thank you.
Ki az, aki kiszínezte? Ero, gyere, akkor ide mutasd meg, hogy mit kiszíneztél. Nincs még kész. No, testvérek, azzal az igével kezdtük az Isten tiszteletet, hogy ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termés hoz. Érezzük az áthallást az alapige között is, hogy amit odaadunk, azon van az Úr áldása, ami az ő kezében van, amit megtartunk magunknak, azon nincsen. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy tapasztaljuk meg bőségesen az Úr áldását, és ami ennek a feltétele, azt pedig legyünk készek megtenni. És akkor mivel itt vannak a gyerekek, ezért az örök Isten énekkel szoktuk befejezni az Isten tiszteletet, hogy keretbe foglaljuk, hogy ugye tanulunk velük egy imádságot érkezéskor, és legyen akkor egy megénekelt imádság, amivel meg elmegyünk az Isten tiszteletről. Gyerekek, közületek, van, aki már tudja ezt az éneket? Az örök Isten áld meg minket? Igen, valaki tudja. Na, akkor figyeljetek nagyon, mert a ti kedvetekért énekeljük ilyenkor, hogy ti is megtanuljátok. A felnőttek ezt azt hiszem már jól tudják. Ugye, akár nem is kéne kivetíteni, de kivetítjük. Na, mehetek. Igen.
Várom Isten.